Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 89. Zsoltárnak az első négy versét. 89. Zsoltár első négy versét, és figyeljünk oda mindjárt az első mondatára. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Ez egy csodálatos mondat. Tehát nem csak a halálunkig, hanem örökké.
Yeah.
hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, boldog az az ember, aki benned bízik, és boldog az az ember, akinek te vagy az erőssége. Urunk, vizsgáld meg a mi hitünket, és vizsgáld meg a mi erőnket, boldogságunkat, hogy az milyen is. De mutasd meg nekünk, hogy milyennek is látsz bennünket. De kérünk, Urunk, hogy amikor vizsgálsz bennünket, akkor kegyelmes légy hozzánk. Szenteld meg együttlétünket. Szükségünk van rád, szükségünk van bíztató szavadra. Szükségünk van az új szívre, amely fogni tudja a te szavadat. Kérünk, hogy lelked által munkáld ez bennünk. Tedd a mi szívünket, gondolkodásunkat érzékenyé a te igéd előtt. És köszönjük, Urunk, hogy amikor te itt voltál, akkor kerested az embereket, és kedves volt mindig előtted az, aki hozzád fordult, aki letelepedett a te lábaid mellett, aki hallgatta a te igédet, aki hittel közelített hozzád. De köszönjük, Urunk, hogy jöhettek hozzád mindenféleképpen, és jöhetünk mi is úgy, amint vagyunk. Kérünk, hogy te áld meg a mi életünket, és te áld meg a mi együttlétünket. Add, Uram, hogy a te igét hangozzék, és segíts bennünket, hogy az ige tápláljon minket, erősítsen bennünket, utat mutasson nekünk, védelmet is biztosítson számunkra. Könyörögve kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Fiadért, édesatyánk. Amen. Az igét olvasom, testvérek, Lukács írása szerinti evangélium 10. részéből, a 10. rész 38. versétől 42-ig olvasom, így szól. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen! Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Kedves testvérek, csodálatos az ige, amikor az ember elcsöndesedik mellette. Nem tudom, szoktatok-e így igét olvasni, hogy elolvastok egy kis szakaszt. Amikor megértitek, akkor tovább mentek, de ha nem értitek, akkor még egyszer elolvassátok, még kétszer, még háromszor. Aztán úgy elcsöndesedtek, hogy Uram, mit akarsz mégis ezen keresztül mondani nekem? És az ember, amikor így elolvas egy igét, és egyszer csak megszólal egy ige. Én voltam egyszer olyan lelkész továbbképzésen, ahol lelkész konferencián, ahol egész héten hangzott az ige. És utolsó nap azt mondtam: Uram, nekem nem mondtál semmit. Jónás könyvét vettük végig. És az utolsó napi ige az volt, hogy és szólt az Úr másodszor Jónáshoz: menj el Ninivébe. És akkor értettem meg: menj Ninivébe. Először nem értettem, hogy az nekem is szól. De a másodszor már megértettem. A Ninivébe van a helyem. És bizony nagy dolog, amikor Isten az ő igéjét úgy rá helyezi az ember szívére, ráterheli az emberre, és az az ige úgy mozgatja. És meghatározza a napomat, meghatározza a gondolkodásomat, a döntéseimet is, de nagy dolog, amikor a döntéseimet is meghatározza. És az ember érzi azt, hogy úgy eleget tesz akkor Isten akaratának. Amikor elindulok például Budapestre, imádság nélkül, akkor rendszerint úgy érkezem haza, hogy elfáradok. És amikor úgy elmondom, hogy Uram, mit szeretnék, mi a feladatom, akkor ha a felét fogom teljesíteni, akkor se fáradok el. Ez egy érdekes dolog. Érdekes, amikor az ember igenis az Úrra bízza magát, Istenre bízom magamat, akkor egészen másként fogom még a negatív dolgokat is, a rosszabb dolgokat is, az elintézetlen ügyet is, mint azt a feladatot, amit elintéztem. Kedves testvérek, Jézus bemegy egy házba, Betániába, azt olvassuk az igébe, mindjárt az elején, Márta befogadta Jézust az ő házába. Mártának volt két testvére még, Mária és Lázár. És ott éltek együtt, de úgy látszik, Márta volt az idősebb, övé volt a ház, és befogadta Jézust, nyilván ott voltak a tanítványok is. Kétségtelen, amikor megérkezik egy ilyen nagy csapat, ha valahova megérkeznek a vendégek, és váratlanul érkeznek, akkor az ember azonnal, különösen a háziasszony, azonnal elkezd gondolkodni, hogy mivel fogom megkínálni őket. Mi van a kamrába? Mi van a hűtőszekrénybe? Lényeg az, hogy az ember érzi azt, hogy felelősséggel tartozom azokkal szembe, akik megérkeztek hozzám. És hát ez a Márta is ilyen volt. Ügyes asszony volt. Azt olvassuk, szorgalmas asszony volt. Ugyanakkor azt is olvassuk róla, hogy bizony az aggódás is erőt vett rajta. Olyannyira, hogy úgy érezte, hogy nem tudja megcsinálni a maga feladatát, nem tudja ezeket az embereket jól ellátni, és kétségbe esett. És a kétségbe esésének hangot is ad. A másik testvér, Mária pedig, amikor Jézus elkezdett beszélni, akkor letelepedett oda a lábai elé, azt olvassuk, és hallgatta, amit mondott. Egy fantasztikus együttlét lehetett ez, amikor Jézus beszél, amikor az Isten beszél, amikor az Isten megszólal, testvérem. Az egy csoda az ember számára, az ember életében. Egyszer hallottam valakit, aki olvasta a Bibliát, és azt mondja, nekem nem szól ez a Biblia, nem mond semmit sem. És mondtuk, hogy csak olvasd nyugodtan. És mondd, hogy Uram, ha ez a te szavad, akkor szólíts meg. És egyszer jön, rá volt írva az arcára, a szemeire. Szól az Isten. A Biblián keresztül. Kedves testvérek, ez nem csak a teológusoknak a privilégium, hanem minden embernek egy boldog öröme, hogyha igenis az Isten megszól. Tehát nem úgy kell az igével bánni, és arra gondolni, hogy ez csak a lelkészek feladata. Nem így van. Minden ember feladata. Sajnos nagyon elterjednek olyan dolgok, hogy a nevedd el a papok imádságát, a papok munkáját, ne imádkozz hangosan. Ne is foglalkozz a Bibliával, mert ez is az ő dolguk. Majd ők elmondják, amit el lehet róla mondani. Szóval a lényeg az, hogy az emberekben él egyfajta ilyen visszahúzódás. Mondván azt, hogy ez is egy szakma, vagy ez is egy hivatás. Pedig valójában azt látjuk, hogy Jézus lábai elé oda telepszik ez a Mária, és hallgatja az ő beszédét. És hogy mit mondott Jézus? Nyilván az élet dolgait mondta, az Isten üzenetét mondta. És ha az ige megszólal, az igét megtanuljuk, testvérek, akkor nagy dolgok történnek. Egyszer utaztam egy atyafival, egy presbiterrel, és elővesz egy kis papírt. Beszélgettünk ott az igéről is, a napi igéről is, és akkor elolvasta a napi igét. És azt mondta, én mindig fölírom, mert már elfelejtem. Mondom, de igaza van, én akkor még jóval fiatalabb voltam, én már el is felejtettem, azt sem tudom, hogy mit olvastam. De milyen jó szokás. Vannak olyan háziasszonyok, akik fölírják és fölteszik a polcra, vagy fölteszik a szekrényre, odaragasztják, azért, hogy napközben is elolvassam azt az igét. Ismertem egy olyan embert, aki hitre jutott, amikor megszólította őt az Úr. Utána egy nagyon káromkodó ember volt, indulatos ember volt, és a műhelyét teleírta az, hogy Károly, ne káromkodj, mindig ezt lássa. Aztán következő alkalommal már odaírta a napi igét is, hogy az is ott legyen előtte. Mert Isten megszólította őt, Isten beszélt hozzá, és tudta, hogy drága számára az ige. És naponta többször is elolvasta azt. És ez minden keresztény ember feladata, hogy tanuljunk meg igét, hogy miért mondom ezt? Azért, mert jöhet olyan alkalom, amikor már nem tudom elolvasni az igét. Egy lelkész mondta el nekem, aki megjárta a börtönt, 7 évet ült, amiatt, hogy hívő ember volt. Romániában. Megjárta a börtönök börtönét is. A 7 év alatt sok minden történt. És azt mondta, mikor tudta, hogy jön a behívó, a börtönbe való behívó, azt mondja, a Bibliától tudtam a legnehezebben elszakadni. És utoljára a Bibliát kellett neki letenni. Uram, nem tudom bevinni, mert nem vihetem be. Tudom, nem tudom, hogy hány évig leszek ott. De kérlek téged, hogy amit megtanultam, szólj hozzám. És amikor a szívébe ezt Isten elvégezte, Istennek elvégezte, letette a Bibliát. És azt mondta, hogy a családtól nem volt olyan nehéz elszakadni, mint a Bibliától. De ezt jelenti, testvérek, hogy Isten gyermekét a lélek is táplálja. És elmondta azt is, hogy amikor kimentek a börtön udvarra, és egymás mellé kerültek, akkor igékkel erősítették egymást. Megkérdezte egyik a másikától, mit mondott neked Isten? Ez volt a legfontosabb. Aztán megkérdezték, hogy hogy vagy? Elmondta nekem azt is, hogy képzeld el, tudtam, hogy az egyik lelkésztársam egy másik barakban van, akkor már dolgoztak a Duna deltájában, és azt mondja, elmegyek meglátogatni. De nem lehetett átmenni egyik barakból a másikba. Ha valaki átment, akkor rettentően megbüntették. És akkor megkérdeztem tőle, és mit vittél neki? Azt mondja, egy hagymát. Egy hagymát. Azt a hagymát találta. Neki is jó esett volna. De elvitte a beteg társára. És megkérdeztem, hogy milyen volt a találkozás? Azt mondja, rettentő boldog volt. És mit beszélgettetek? Azt mondja, igével erősített. Ő is engem, én is őt. Miért van erre szükség, testvérek? Azért, mert Isten igéje élő és ható. Elhat a szíveknek, velőknek megoszlásáig. Megítéli a szív gondolatait. És tökéletessé teszi az Isten emberét. Igenis, az Isten igéjét meg kell tanulni. És az Isten igéjét forgatni kell a szívünkbe, úgy, amint Mária is forgatta azokat az igéket a szívébe, amit hallott az öreg Simeontól. Vagy hallott a pásztoroktól. Tehát ez feladata a hívő embernek, forgatni a szívébe. Úgy is lesznek olyan döntéseid, amikor nem az igére fogsz hallgatni. Még nagyon is sokszor lesz olyan döntésem. Mert az ember ember, az ember természetét nem tudja megváltoztatni, de nagy dolog, amikor ige szerint tudunk dönteni. Tehát Jézus lába elé a másik testvér, Mária oda telepszik és hallgatja a beszédét. Tudjátok azt, hogy a farizeusok összefogtak keményen Jézus ellen. Megfizettek embereket, menjetek el, fogjátok el őt, és hozzátok ide. Ez nem a Júdás 30 ezüstje volt. Már előtte volt, és ezek elmentek, és hallgatták, hogy Jézus beszél, és egyszerűen elfeledkeztek arról, hogy miért jöttek oda. Visszamentek, és azt mondták, ember még így nem beszél. És akkor a fejükhöz verték, hát ti is az ő tanítványai lettetek. Tehát Jézus szava, testvérek, az élet. Élő beszéd. Sőt, Isten az ő szaván keresztül készít fel bennünket az örök életre. Ez egy felülről jött manna. És hogyha az ember táplálkozik vele, akkor igenis lelkileg készül az örök életre, a boldog örök életre. Mert Istennek a legnagyobb ajándéka az ő fia Jézus Krisztus, de benne ajándékoz meg bennünket az örök élettel. Jézus nélkül nincs boldog örök élet, hanem boldogtalan örök élet van, testvérek. Akkor a bűneink jönnek utánunk, követnek bennünket. A bűneinket előre kell küldeni. Meg van írva, hogyha igenis követnek a bűneink, az azt jelenti, azok követnek, amit nem intéztünk el, amit nem tettünk le, amit nem bántunk meg, amit büszkén viselünk, azok követnek bennünk. De az, amit már megvallottunk, azokról Isten nem fog megemlékezni többé. Tehát Mária hallgatta, és Márta pedig begerjed. És Jézusnak esik. Micsoda haszontalan időtöltés a beszélgetés. Micsoda haszontalan időtöltés az, hogy te az én testvéremet most lefoglalod. Haszontalan időtöltés az ige hallgatása. Haszontalan időtöltés az elcsendesedés. Haszontalan időtöltés fölmenni Mátraházára, konferenciára. Hát az ember úgy föltöltekezik, szinte vissza se akar jönni. És ime az történik, hogy Jézus belevilágít, azért megmutatja Mártának azt, hogy Márta, te sok mindenért aggódsz. Te tele vagy félelemmel. Ez a te nagy bajod. És az aggodalmaskodás eluralkodik teljesen az életed felett. Hány ember van úgy, hogy állandóan csak a panasz és csak a panasz jön a szájából? Miért? Azért, mert nem öntötte ki még a szívét a megfelelő helyen. És a keresztény embernek az a feladat, hogy oda irányítani Jézushoz. Hogy ember, imádkozz már magadért, imádkozz már azért, hogy Isten könyörüljön meg a te szíveden. Mert ha az ember az aggodalmaskodásával nem tud semmit sem elérni, csak saját magát mérgezi, saját magát gyötri. Megállapították egyébként azt, hogy ezek beindítanak olyan hormonokat, amik fölpörgeti az ember szívét. Az idegrendszerét kikészíti. És van, mikor meghal egy ember, és nem tudják, hogy miért halt meg. Azt mondja, a szervei minden épp, de miért halt meg? Nem tudjuk. És nyilván az, hogy lelkileg, hogy milyen volt, azt is meg kellene vizsgálni. De hát ezzel a világ nem nagyon törődik. Aztán mit látunk még ebben a történetben? Azt látjuk, drága testvéreim, hogy Jézus tehát foglalkozik mind a két emberrel. Foglalkozik Mártával is. Fontos, amit Márta tesz, megdicséri őt, és azt mondja neki, szorgalmas vagy. De egyet ne felejts el, Márta, hogy a szorgalmad és azt, amit gyűjtöttél, semmit nem fogsz magaddal vinni. Hallották-e a testvérek azt, hogy az öreg Rothschild báró, az hitre jutott élete végén, és hatalmas vagyonnal rendelkezett, és akkor elkezdte segíteni az embereket. Sokféle alapítványt hozott létre. Épületeket épített, a szegény embereknek fantasztikus életet élt. Gyönyörű volt az életének az utolsó szakasza. És lényeg az, hogy amikor halálos ágyán volt, azt mondta a fiainak, hogy fiaim, ha fölravatolasztok, akkor tegyétek ki a koporsóból a kezemet, és mondjátok meg, hogy Rothschild báró keze üres. Nem visz magával semmit sem. Egy centet sem, egy forintot sem. De azt viszi magával, ami a szívében van. És ez, testvérek, ez az, amit Márta nem tudott meg. Márta itt, ebbe a síkba gondolkodott, mint sok ember. És abban nem gondolkodott hát, hogy a szíve és az ő lelke is megtisztuljon, és azokat az értékeket, amiket Isten az ő fia által, Jézus által ad, az az övé legyen. Azt egyszerűen nem értékelte. És miért nem értékelte akkor, amikor Jézus ott volt? Mert az aggodalmaskodás, a félelem, hogy kudarcot fogok vallani, mert nem tudom, hogy mit fogok főzni, vagy nem tudom, hogy elkészül-e az az étel. Mint hogyha Jézus azért ment volna oda, hogy jól lakjon. Ismerjük a történetet, hogy amikor a samáriai asszonnyal beszélget, és a tanítványok bemennek vásárolni a városba, mind a 12 elmegy, ő ott marad, és jön a samáriai asszony, és elkezd vele beszélgetni. És amikor lényeg az, hogy visszajönnek a tanítványok, az a samáriai asszony fut be oda a Samária városába, és elmondani az embereknek, hogy itt van a Mesiás, elmondott nekem mindent, hogy hogyan élek. Gyertek, nézzétek meg! És kérem, jönnek a tanítványok, hozzák az ételt, és azt mondják, hogy íme itt az étel. Szóval nem kell. Mert nekem van egy más eledelem, aki lelkileg valakit felüdít. Hogy van az igébe? Maga is fel. Ez visszaad, testvérek. Vissza. Ha valaki már Jézusról tud beszélni, és ha elmondja, még ha vissza is utasítják, olyan boldogság lesz a szívébe, hogy ez fantasztikus. Testvérek, ime ebben az igében, tehát látszik az, hogy két ember van. És erről is szeretnék pár szót szólni még, hogy ez a két emberről meg van írva az, hogy Mária a jó részt választotta, ami el nem vétetik tőle. Tehát van rossz rész is, és jó rész is. És mit olvasunk itt? Azt olvassuk az elején, hogy Márta befogadta Jézust a házába. És Mária hol fogadta Jézust? A szívében. Óriási különbség. Óriási különbség. És ez a lényeg. Ez a lényeg. És azt senki nem veszi el tőle, és Márta aggódhat tovább. Gyötrődhet tovább. Szorgalmasan dolgozhat tovább. És felmutathatja azt, hogy igenis nekem mennyire kérges a tenyerem. Elmondhatja, hogy mennyi van a bankbetétbe, de mi van a szívébe? Mi van a szívébe? A kegyelem, az irgalom, az élőhit, az Isten szeretete. Az Isten szeretetét csak azon lehet látni, hát, hogy ott van a kenyér az asztalon, azon is. De amikor az élő kenyér bekerül az ember szívébe, azt senki el nem veheti tőle. És erre mondja Jézus azt, hogy az soha meg nem éhezik. Annak mindig van kenyere. Még akkor is, hogyha nincs talán testi kenyere. És ezt kell látni, testvérek, hogy igenis sokan vannak, akik befogadják a házukba. Ki lehet tenni igét, autóra föl lehet tenni egy szimbólumot, mutatja azt, hogy keresztény ember vagyok. De Isten soha nem a külsőt nézi, ő mindig a belsőt nézi. Ismeritek azt a történetet, amikor királyt megy keresni Sámuel prófét. És elmegy Isai házába Dávid édesapjához, és előhozza Isai a legnagyobb fiát. Egy délceg, szép, termetű fiú, megörül ez a próféta, és venni elő a szelencét, hogy a fejére öntse, hogy ő lesz a király. Hogy már második király volt ez. És akkor azt mondja, hogy nem, mert én megvetettem őt. Ezt mondja Istennek. És utána kimond valamit. Az ember mindig azt nézi, ami a szem előtt van, Isten azt nézi, ami a szívben van. És akkor ő felsorakoztatja mind a 7 fiút. És Isten hallgat. És akkor megkérdezi a próféta az apát, hogy van még fiad? Igen, a legkisebb, az utolsó. A ráadás. Aki csak úgy gyűjt, kint van a mezőn a birkáknál. Hívjátok őt ide. És akkor meglátja őt a próféta, Isten azt mondja, ő az. Fantasztikus. Igen, Isten a szívet nézi, az enyémet is, a tiédet is. És tudjátok azt, testvérek, hogy a szívünket, az, ott nem tudunk mit tenni. Mesztelenül állunk Isten előtt. Mindannyian. Mezítelen. De itt a kérdés, hogy Jézus hol van? Kint vagy bent? Még egy példát elmondok. Egyszer megtörtént az, hogy egy misszionárius érkezett egy faluba, mindegy. Jelentkeztek a gyülekezetek, hozzám jöjjön. No, aztán kisorsolták végül is. Egy olyan helyre került, ahol egy szép nagy házban, sok szobával. És mikor megérkezett a misszionárius, kiment érte a tulajdonos, a vendéglátó, és elviszi, elhozza a lakásba, és azt mondja neki, ne haragudjon nekem, el kell mennem. Foglaljon helyet. Érezze magát otthon. De majd jövök. És akkor leült a, és azt mondja, a szobájába menjen, oda is fölmehet a nappaliban is, de érezze magát otthon. És azt mondja, fölment a szobájába, utána lejött, hát kereste a konyhát. Megnyitotta az ajtót, be van zárva. Megnyitotta a másik ajtót, be van zárva. Érezze magát otthon. Hát nem így vagyunk Jézussal is? Hát Uram, érezd magad otthon. De azért ne szólj bele az életembe. Az, hogy mit vásárolok. Nem akarom itt zavarba hozni a testvéreket. Vagy mit nézek meg. De lényeg, Uram, a pénzügyeim az én ügyeim. Abban ne szólj bele. Tehát lehet itten fokozni, és lehet sorolni. Csak úgy az előszobáig gyere. De tudjátok, mi az érdekes? Jézus beszél erről. Azt mondja, ha meghív titeket valaki, akkor sose ülj az első helyre, az utolsóra ülj. Mert ne talántán jön egy nálad előkelőbb ember, akkor azt mondják, hogy barátom, ülj lejjebb. De ha utolsó helyre ülsz, és azt mondja, barátom, ülj feljebb, akkor az mégis kellemes. És itt magával beszél Jézus. Ő mindig az utolsó helyre ül le. Mindig. Mindig. És meg lehet nézni a világot, a hittanórákon, és hogy mi van. A szülő számára, sok szülő számára a tisztelet a kivétel, a hittan az utolsó. Sőt, már ki is veszik a gyereket. Miért? Azért, mert akkor kevesebbet levegőzik, kevesebbet van levegő. Egy héten egyszer. Szóval a lényeg az, hogy valahol itt van az, hogy nekem kell azt mondani, Uram, ülj feljebb. És az, hogy mi beavatom be őt, ő erre rettentően érzékeny. Isten nem tör be az ember életébe. Azt mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. De ha valaki nem nyitja meg az ajtót, lehet, hogy zörget még. Aztán már nem is halljuk a zörgetést, mert annyira megszoktuk. Akik autópálya mellett vannak, azok tudják azt, hogy milyen zajos. Egy idő után megszokja. Nem is zaj. Nem is érzi. Érzékeli már. Vigyázzunk, testvérek. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Íme. Tehát Márta befogadta a házába Jézust, Mária pedig a szívébe. És azt mondja Jézus, ezt senki nem veszi el tőle, senki. De Márta, ahol még akkor tartott, Mária még mindig vesztes volt. Még a vesztesek oldalán állt. De azért csodálatos az, hogy Jézus nem hagyta őt ennyibe. És Márta is eljutott a teljesség. Márta is befogadta szívébe Jézust, persze ahhoz az ő testvérnek a halálára volt szükség. Mert ott rendült meg. Jézus ott vezeti tovább, és ott mondja el, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is, él az. Tehát az igével fejezem be, Mária jó részt választotta, amely el nem vétetik tőle. Jó részt. Amen. Imádkozzunk. Édesatyánk, Istenünk, köszönjük neked ezt a történetet, amelyet jól ismerünk, és köszönjük, hogy ezen keresztül rávilágítasz arra, hogy megállapíthatjuk a mi helyzetünket, állapotunkat, könyörülj meg rajtunk, Urunk, és vezess be bennünket a te titkaidba, és kérünk, hogy te rendelkezz a mi életünkkel, hiszen tudjuk azt, hogy az élet egy nagy titok, de ennek titka ott van a te kezedben, mert te vagy az életnek ura. És köszönjük, hogy te azért jöttél, hogy életet adj, és nem az életet elvenni akarod, hanem az életet gazdagítani akarod, már ebben a világban is, hogy lehessünk a te fáklyavivőid, lehessünk a hitnek emberei, lelki emberek, mert a világ sóvárokba várja az Isten fiainak megjelenését. Kérünk téged, hogy könyörülj meg rajtunk, és add, Uram, hogy mi magunk is meg tudjuk vizsgálni azt, hogy meddig engedtünk téged. Köszönjük, hogy akik a szívükig engednek téged, a csoda történik. Ott történik meg a legnagyobb csoda, a legnagyobb bizonyosság, afelől, hogy te az életnek ura vagy, sőt a halálnak is ura vagy, és te ott is, mint győztes úr vagy jelen. Köszönjük a te kereszthalálodat, köszönjük a te feltámadásodat, és köszönjük, Urunk, hogy mindezeket a lelki értékeket azoknak adod, akik közelítenek hozzád, akik hisznek benned. Növeld a mi hitünket. kegyelmedből hallgass meg a mi imádságunkat, fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, atyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Amen. Záró énekül a 475. dicséretet énekeljük, és hirdetem a testvéreknek, Isten éltet bennünket. Holnap este 6 órakor folytatjuk a esti evangelizációt. Jöjjünk el, hívogassunk másokat is. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek.
Köszönjük nagy tiszteletű Szaszák Imre, lelkipásztor testvérem szolgálatát, és köszöntjük kedves feleségét, nagy tiszteletű asszony, Isten tisztelt minket. Isten fogadott.
Köszönjük. Zerét kaptam, mi a videó.
No, elárult engem.
Isten áldja meg életeteknek szolgálatot.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Áldás lékes.